Mindenkit sok szeretettel köszöntünk, és külön és nagyon röviden szeretném megköszönni a gyülekezetnek azt a szeretetet, amivel a családunkat hordozza, táplálja, altatja, úgyhogy mind testi, mind lelki szempontból remekül éreztük magunkat itt a testvérek között. Úgyhogy ezt szeretnénk most, ha az Isten megengedi, meghálálni azzal, hogy egy kis lelki táplálékkal szolgálunk a gyülekezet felé. Isten igéjét, amely alapján hirdetni fogom az ő üzenetét, amit kaptam, Máté evangéliumának a 14. fejezetéből, a 22. verstől a 33. versig fogom olvasni, ez a vízen járásnak a története. Tehát Máté 14:22-33-ig. Jézus ezután nyomban kényszerítette a tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokasságot. De miután elbocsátotta a sokasságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hánykolódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus, a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek. Azt mondták, hogy kísértett, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá. Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen. Mire ő így szólt Péterhez. Jöjj! Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki. Kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban lévők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Úgy végződik a történet ezzel a mondattal, hogy, és ezzel a jelenettel, hogy leborulnak az emberek az Úr Jézus lábánál, és azt mondják, hogy valóban Isten fia vagy. Ugye miről szól a karácsony? A karácsony arról szól, hogy megszületett az Isten fia. És a mi kultúránkban mindenki karácsonyfát állít, elmegyünk a templomba, megnézzük a Betlehemest, megnézzük a kis Jézust a játszólba, és azt ünnepeljük, hogy ugye az Úr Jézusnak a születésnapját ünnepeljük, hogy megszületett az Isten fia. És ez az ember megtérése, amikor az ember ledöbben és azt mondja, hogy az, akit ott a kis jászóba láttunk, az nem csak egy kis Jézuska, hanem egy élő Isten. És akiről eddig én csak hírből hallottam, az valóban Isten fia. Ez amikor a fejünkkel megtérünk. És amikor a szívünkkel elkezdünk megtérni, akkor meg is szólítjuk. Mikor a hitünk átalakul, és leborulunk, és azt mondjuk, hogy Uram, ez most nem lehetett más, ami most az életemben történt, amit te most csinálsz, ami most itt van, ebbe a te kezedben van, benne van a te kezed. És lehet, hogy a szememmel nem látlak téged, de a szívemmel kimondom azt, hogy Uram, te valóban Isten fia vagy. És leborulok. Leborulok az életemmel. És hirtelen, amikor az Isten elkezd munkálkodni, és én meglátom az Isten munkáját az életemben, mert minden embernek az életében munkálkodik Isten, mert az a jóság, az, ami minket körülvesz ebbe a világba, az az Isten szeretete minden ember életében ott van. Csak nem mindenki tudja azt, hogy ez az Isten munkája. És amikor én meglátom az Isten munkáját, és rádöbbenek, hogy élő Isten, az Úr Jézus, az élő Istennek a fia, és ezt kimondom, hogy valóban Isten fia vagy, akkor egyszer csak belenyila valami a szívembe, és azt mondom, hogy de én nem így éltem. Engem ez eddig nem érdekelt, én nem foglalkoztam veled, én mentem a saját fejem után. Ezt nevezik a keresztények bűnlátásnak, amikor az ember rádöbben, hogy hátat fordítva éltem az Istennek, mentem a saját fejem után, elővettem a padlásról a kis Jézus, meg földíszítettem a fát, aztán lement a karácsony, akkor visszaraktuk, és minden ment ugyanúgy tovább. És amikor ez belenyilal az ember szívébe, és az Isten még meg is mutatja azt, hogy én mit barkácsoltam össze az életembe, az emberi kapcsolataimba, vagy a szolgálatomba, vagy a munkámba, hogyan akartam érvényesülni, mert azt értem át, hogy egyedül maradtam, nincs Isten, nekem kell megszerezni, nekem kell elvégezni, nekem kell megcsinálni, törtettem előre, mentem, akartam érvényesülni. Azt az emberek elkezdik visszajelzni, hogy köszönjük szépen, nem jó veled egy helyen dolgozni, vagy nem jó veled egy gyülekezetbe járni, vagy nem jó veled egy családba tartozni. Agyon nyomod az embereket magad körül, és az embernek ezt megmutatja, az Isten fölnyitja a szívét, és összetörik az ember, és összemegy ekkorára, és leborul, és azt mondja, hogy te valóban Isten fia vagy, és könyörülj rajtam. Ezt nevezi a Biblia megtérésnek. És mi arról, bocsánat, hogy így mond testvérek, arról papolunk mi itt a templomba, hogy ezt föl kell ismerni, meg kell térni, és Krisztus középpontú életet kell élni. Erről szólt a karácsonyi istentisztelet. Ugye ez az emberi oldal. Akarunk Krisztus központú életet élni, akarunk jó keresztények lenni, akarunk jó baptisták lenni, akarunk jó vallásos emberek lenni. Krisztus legyen középen. De az a szerencsénk, az a nagy kegyelem, testvérek, hogy ezt nem csak mi gondoljuk így, hogy Krisztus középpontú életet kell élni, hanem az élő Isten is így gondolja, hogy Krisztus középpontú életet kell élni. És ez nem csak a mi erőfeszítésünkről szól, hogy én most elhatározom mondjuk Soltész Attila, hogy mostantól kezdve én Krisztus középpontú életet akarok élni, hanem az élő Isten határozza el a megtért hívő ember életébe, hogy mostantól te, Soltész Attila, vagy bármelyikünk, Laci bátyám, vagy Piroska néni, te Krisztus központú életet fogsz élni, aki megtért. Valójában egyébként minden életben benne van az Úr Jézus, erről majd beszélni fogunk, de a hívő embernek az életébe az Isten elhatározza, hogy megmutatom, hogy a világegyetem Krisztus körül forog, és megtértem, most már te életed is Krisztus körül fog forogni. És ezt kezdi el végezni Isten az életünkben. És erről szeretnék ma beszélni a testvéreknek, hogy a viharokon keresztül hogyan végzi Isten azt, hogy Krisztus központú legyen az életünk. Itt egy viharos szembeszéről van szó. Lehet arról teológiailag vitatkozni, hogy ez a viharos szembeszél, ez most vihar volt, vagy mi volt, vagy hogy volt. Lényeg az, hogy arról szeretnék egy pár gondolatot először mondani, hogy mi a vihar az életünkben. Elmesélek egy pici vihart. A viharokról nem jó beszélni, mert a viharok nem szépek. Amikor az ember viharba kerül, az egy megalázó helyzet. Egy picit elmesélek az életemből. Nemrég készültem egy gyülekezetbe, egy prédikációra, és nagyon korán elkezdtem készülni, talán 2 héttel a prédikáció előtt, lexikonok, igehirdetés, bibliatanulmányozó program, elkezdett dolgozni az anyag, kimentem, és elmondtam egy olyan száraz tudományos előadást, testvérek, hogy én is úgy éreztem, hogy ez nem jó, nem az igazi, meg úgy a testvérek is mocorogtak a széken, de azért nagyon aranyosak voltak, nem mondták azt, hogy Attila többet ezt ne csinált, hanem bíztattak, hogy jó lesz ez majd, meg nagyon hasznos, tartalmas volt a tanítás, ez szokott lenni, hogyha egy prédikáció nagyon tartalmas volt a szolgálat, köszönjük szépen viszontlátásra, és hát nagyon, nagyon megviselt ez a dolog, mert ugye 35 évesen elmentem teológiára, pénz, paripa, fegyver, beáldozzuk, 3 gyerek a másik oldal, tehát hogyan lesz ebből minden jó, csak a prédikáció nem megy. Na jó van, testvérek, de ez egy vihar. Most azért az ember megkap egy zárójelentést arról, hogy beteg, és elmondják neki, hogy mikor fog meghalni, mire készüljön, az egy vihar. Vagy amikor én zenéltem, akkor ez volt a mondás közöttünk, hogy engem a pénz nem izgat, csak nyugtat. Tehát amíg a sárga csekket ki tudom fizetni, addig úgy nyugodt vagyok. De amikor 3 gyerekkel ugye előfordul az, hogy kapok már egy felszólítást a gázról vagy a villanyról, akkor elkezd az ember úgy lelkileg mocorogni, és úgy érzi, hogy viharba került az élete. Tehát a vihar az lehet egészen apró dolog, meg lehet nagyon látványos, de lelki értelemben a viharnak a lényege az az, amikor kicsúszik a kezemből az irányítás. Amikor kiderül az, hogy nem tudom összetartani az életemet. Megszületik a 2. gyerekünk, és nem tudott rendesen szopni az a gyerek. Az elsőnél mondjuk nem volt gond, működött a dolog, a 3. nem volt gond, és a 2. nem tud rendesen enni. És ott álltunk a feleségem, meg kínlódtunk, már mindenkit fölmentünk a szoptatós weboldalra, már mindenkit fölhívtunk telefonon, hogy kell csinálni, és akkor volt egy vége, most megállunk, és ahogy bírjuk, túléljük ezt a helyzetet. Akkor egy viharba kerül az ember élete. Hazajön a gyerek, és kiderül, hogy 2 hónapja milyen jegyeket gyűjtött be matekból, és hogyan lesz ez tovább. Vagy sérült, kicsúszik a kezemből az irányítás. Tehát először most elgondolkoztunk azon, hogy mi a vihar. Másodszor szeretném azt végiggondolni tömören, hogy volt-e vihar az Úr Jézus életében? Hogy volt az Úr Jézus, milyen példát adott? Ez a 14-es fejezet egy nagyon érdekes fejezet, mert úgy van megírva az evangéliumban, hogy ez úgy történetileg is valószínű, hogy egymás után történtek itt a dolgok. A 14-es fejezet azzal indul, hogy Heródes, a kis Heródes, az nem a nagy, hanem a nagynak a fia, az egyik, megöli, lefejezi keresztelő Jánost. Egy születésnapi bulin, egy virtus kedvéért, az asszony bosszúja miatt, hiúságból, mert hogy már megígértem, akkor nem vonhatom vissza, mert én vagyok a király, megölik keresztelő Jánost. Bemerítő Jánost megölik, lefejezi. De kicsodát, testvérek! De az Úr Jézus azt mondta, hogy nem volt nagyobb ember, asszonytól született, nem lesz utána, mint bemerítő, mert ő volt az, aki az Úr Jézusnak a közvetlen nagykövete volt. És ezt a munkatársát, akivel együtt indult, megölik, kivégzik. Egy hitetlen ember. És akkor az Úr Jézus visszavonul a pusztába gyászolni. Menekülnie kell, mert Heródes, ugye, ha elfogta keresztelőt, vagy bemerítőt, ugye Galilea területén, ott szolgál az Úr Jézus, menekülnie kell. Olyan jól sikerül a gyászolás, hogy megérkezik a több ezres tömeg. Mert hallottuk, hogy itt van a csodadoktor, meg fog telni a hasunk. Úgyhogy az Úr Jézus megy gyászolni a pusztába, utána megjön a tömeg. Ezeket el kéne küldeni. Én most nem érek rá. Hát nem lehet őket elküldeni. Eljön az este, ott vannak a tanítványok. Mondja, hogy küld őket haza, mert éhen hallak. Ne, adjatok nekik ti. Erre a tanítványok elmondják nekik, hogy nem lehet. Ez nem fog menni, Úr Jézus. Nem lehet nekik enni, adni, mert van öt kegyerünk, meg két halunk, ebből nem fog működni. Tévedésben vagy. És az Úr Jézus legfontosabb munkatársát, akivel együtt indult, megölik. A tömeg jön, talán gyógyulni akar, talán enni akar, talán reménységet akar, teljesen mindegy, egy biztos, hogy az nem érdekel senkit, hogy az Úr Jézus gyászolni akar. És ott vannak a közvetlen munkatársak, akik meg elmagyarázzák neki, hogy mit lehet és mit nem. Ez kiderül, hogy fogalmuk sincs arról valójában, hogy kicsoda az Úr Jézus és milyen lehetőségei vannak. Ez az, amikor az ember azt éri át, hogy totálisan egyedül vagyok. Egyedül vagyok a szolgálatban. Egyedül vagyok az életemben. Egyedül vagyok a munkámban, a családomban. Senkit nem érdekel, hogy mi van velem. Nem tudom, hogy a testvérek hogyan szoktak gyászolni, vagy vigasztalódni. Ugye különböző technikák vannak, amikor az ember élete viharba kerül. Ugye kinyitjuk a frigider ajtót, vagy bekapcsolunk egy tévéműsort, fölmegyünk az internetre, elkezdjük nyomogatni a gyorstárcsázóba a barátokat és a barátnőket, hogy mondjanak már rá valamit. Hát az Úr Jézus nem az internetre, nem a netre megy föl, hanem fölmegy a hegyre, az atyával való közösségbe. Testvérek, az Úr Jézus élete folyamatosan viharban telt, külső viharban telt. Ez azt jelenti, hogy megüresítette magát, eljött erre a világra, és folyamatosan viharos körülmények között kellett szolgálni, senkit nem érdekelt, hogy ő vele mi van, hogy őt rá mit bízott oda az atya, hogy neki mit kell végigcsinálni. Mindenki magyarázta, hogy mit nem lehet, mindenki akart tőle valamit, akinek meg hatalma volt, az meg félre akarta állítani, vagy ki akarta végezni. De olyan belső vihar az Úr Jézus életében nem volt, hogy ő az atya szeretetébe elbizonytalanodjon. Hogy ez megtörjön. Hogy ő azt mondja, hogy az Isten nem törődik velem. Egy helyen olvassuk ezt ugye a kereszten, amikor azt mondja, hogy Uram, miért hagytál engem, amikor magára veszi a világ bűneit, de ő akkor is az Istennek engedelmeskedik, és hiszi azt, hogy az Isten, az Atya föl fogja őt támasztani. Ő soha nem rendült meg abba, hogy az Istenben bízzon, még akkor sem, amikor az Atya ráengedte a világ bűnét. Tehát külső, pszichológiai, fizikai, biológiai vihar volt, de olyan lelki vihar, amikor ő megkérdőlezi az Atyát, olyan nem volt az életében. Megnéztük, hogy mi a vihar, megnéztük, hogy az Úr Jézus életében volt-e vihar, és milyen példát ad, hogyan vigasztalódik az Úr Jézus, fölmegy a hegyre. Most szeretném röviden végiggondolni azt, hogy volt-e a tanítványok életében vihar. a tanítványok vagy tanítványnak lenni, és ezt becsületesen el kell mondani, hogy a Krisztus központú élet az azt jelenti, hogy Krisztussal élek, Krisztussal járok az életembe. Ha én Krisztus tanítványa vagyok, és vele ott császkálok Galileába, és hirdetem, ő hirdeti az igét, én meg követem őt, akkor az a helyzet, hogy engem is üldözni fog Heródes, nem fog neki tetszeni. Együtt kell menekülnöm az Úr Jézussal. Együtt kell vele mennem majd gyászolni, együtt kell kiszolgálnom a tömeget. Azt mondja az Úr Jézus, hogy adjatok neki enni, nekik enni, én mondom, hogy ez lehetetlen, mert nincsen meg hozzá az erőforrás, az Úr Jézus meg mondja, hogy de igen, megvan, menjél, törd meg, indulj el, olyan dolgot kell csinálnom a viharban, amit egyszer nem is értek. Ezt jelenti, ezt becsületesen meg kell mondani, hogy ezt jelenti a Krisztus központú élet. Hogy az Úr Jézussal együtt élek, és azokba a viharokba bele kell mennem, ha együtt akarok lenni az Úr Jézussal, a tanítványa akarok lenni, akkor ezeken az élethelyzeteken vele együtt kell mennem. Tehát a tanítványoknak is volt vihar az életében, ugyanazok a viharok, amik az Úr Jézus életében megvoltak. Most a kérdés, amit szeretnék egy picit közelebbről megvizsgálni, hogy hogy álltak a tanítványok, hogyan vigasztalódtak a tanítványok, mi lehetett a tanítványok fejébe és a szívébe. Nézzük meg ezt a fejezetet. Van Heródes. Heródes uralkodni akar Isten igéjén. Elfogja bemerítőt, ha lehet, elfogja az Úr Jézust. Heródiás, Heródesnek a felesége, bosszút akar állni az Istenen. Ezekben a fázisokban bizony minden ember belekerül az élete során. Innen indulunk. Van a tömeg, aki már bizonyos értelemben megtért. Ők akarnak valamit. Nekik lehet, hogy az Úr Jézus nem kell, de kimennek a pusztába, mert gyógyulni akarnak. És vannak a tanítványok. Hát a tanítványok képbe vannak. Tehát ők aztán főállásban, 24 órában az Úr Jézussal élnek, ők aztán tényleg Krisztus központú életet élnek. És ez igaz, de csak félig igaz, hogy Krisztus központú életet élnek, mert Krisztussal együtt járnak ugyan, de nem ismerik igazán, hogy kicsoda az Úr Jézus. Honnan tudjuk, hogy nem ismerték föl? Hogy ezzel gond van az ő életükben. Onnan, hogy elkezdenek neki tanácsot adni. Ugye elmagyarázzák azt, hogy mit nem lehet. És hogyan kezdi átformálni az Úr Jézus az ő életüket? Úgy, hogy elküldi őket egy rutin feladatra. Azt mondja, hogy üljetek be a csónakba, ez is a tanítványsághoz tartozik, hogy kényszerítette őket, hogy üljenek be a csónakba. Nem egy diplomáciai, lelkigondozói beszélgetés volt, hanem azt mondta, hogy most beültök, a tömeg jön, hogy elragadjon és Messiás királyá avasson, én most őket elküldöm, titeket meg beültetlek a csónakba, és fölmegyek az atyához imádkozni. Ez egy álmatlan éjszaka. Itt nem arról van szó, ugye, hogy mennyire vallásos volt az Úr Jézus, hanem az, hogy lelkileg nem hagyta senki őt levegőt venni, egy mély lelki lélegzetet nem tudott venni, fölment a hegyre, együtt volt az atyával. És beleküldi a tanítványokat a viharba. De hát Úr Jézus, nem látod, hogy ott egy vihar lesz, hogy el fognak akadni? Honnan tudjuk, hogy ez rutin feladat volt? Nem oktatták ki a tanítványok az Úr Jézust onnan. Mert hogyha ezek a halász emberek, ugye bármit láttak volna, hogy mit lehet és mit nem, akkor biztos kioktatják az Úr Jézust, hogy most nem lehet, vagy így nem lehet, vagy úgy nem lehet. Nincs ellenkezés. Tanítványok azt gondolják, beülünk a csónakba, lerendezzük. Genezáreti tó, 10-13 kilométer széles, valószínűleg nem keresztbe mentek, hanem úgy sévizavé. Tehát mit mondjak, 5-10 kilométert kellett evezni. 1-2 órás út. Elindulnak a naplementébe, estébe, és azt mondja, hogy negyedik őrségváltás. 3 óránként voltak az őrségváltások. Ez azt jelenti, hogy a 3 és 6 óra közötti szakaszba, tehát 6-7-8 órája ott kínlódnak a vízen a tanítványok, és nem jutnak előrébb. Engedelmeskedtek? Kitől kapták a felhatalmazást? Az Úr Jézus mondta, hogy mit csináljanak? Engedelmeskednek. Szakemberek voltak? Értettek a feladathoz, a küldetéshez? Értettek. Akkor mi volt a baj? Hát teljes egészében kimaradt a gondolkodásukból az Úr Jézus. Nem vették figyelembe. Megfeledkeztek azokról a lehetőségekről, eszükbe se jut, hogy neki milyen lehetőségei vannak. Az Úrnak, aki fönn imádkozik a hegyen. Ő neki semmi köze nincs a problémához. Sajnos a szolgálatba, a gyereknevelésbe, a munkába, ugyan ide tud jutni az ember, ugye megvannak a megoldásaim, megvannak a tapasztalataim, egy gyerekünk már megszületett, a másik is úgy fog működni. Egy prédikációt már elmondtam, a másik is úgy fog működni. És az Isten meg nem engedi meg, hogy úgy működjön. Ugye mi történik? Nekem az jutott eszembe, hogy az Úr Jézus a hitetlenségünkkel úgy bánik, mint hogy a nedves gajat el kell törni, hogy előre-hátra mozgatjuk, azt egy idő után összetörik a hitetlenségünk. Mert azt mondja, hogy először a tanítványok megmondják, hogy mit nem lehet, aztán kiderül, hogy lehet. Mégiscsak meg lehet etetni a tömeget. Aztán utána megmondják a tanítványok, hogy menjetek át a tavon, nem ülnek le, nem imádkoznak, tudják, hogy ez működni fog, halász emberek vagyunk, beülnek, azt mennek. Mit lehet? És nem úgy működik. És akkor végre jön a mentőakció. Az Úr Jézus elindul a vizen, és megáll a látótávolság határán. Hát így kell segíteni a másikon? Így kell segíteni, menjél közelebb egy kicsit Úr Jézus, hogy felismerjenek. Az Úr Jézus beszállt volna a hajóba, lehet, hogy azt mondják a tanítványok, hogy te már az elején is benn voltál. Nem, az Isten megáll egy olyan ponton, ahonnan a hangot lehet hallani, és nem lehet felismerni azt, hogy ki van ott. És ott vannak egy csónakban a tanítványok. És elkezd mindenki kiabálni. Mindenki megijed. A belső tanítványi kör, a nagyok, a kicsik, a 12 apostol, ennyit tudunk mi emberek, megrémülünk, és azt kiabáljuk az Úr Jézusra, amikor ő cselekszik, hogy kísértet. És ugye a Szentlélek munkája, micsoda a Szentlélek munkáját, hatalmas hitélmények a Szentlélek munkája. Meg most félre ne értsetek, nem akarok senkit kritizálni, semmilyen gyülekezetet vagy gyülekezeti gyakorlatot, de azt kevéssel szoktuk hallani, hogy Péterben ez a gondolat, hogy a hangot ismerem, nem ismerem föl, de mi van, ha igazat mond? Lehet ez a Szentlélek munkája? Amikor a családi készülődésbe, ugye, fölrobban a kukta, hát ez megtörtént az egyik testről, hogy majdnem meghalt. Most. Egy hete. És mindenki ott ordít. És kétségbe vagyunk estve, annyi a karácsonynak. És akkor ott valaki elgondolkozik azon, hogy mi köze van ennek az Úr Jézushoz. Lehet-e ez a Szentléleknek a munkája, amikor mindenki kétségben van esve, egyszer csak valaki elindul. Jelentheti ezt hívőnek lenni, hogy én is együtt kiabálok veletek. Meg vagyok ijedve. Ilyen velem nem történt. De most induljunk el abba az irányba, hogy mi az Isten akarata. És miért állhat meg az Úr Jézus a látóhatáron? Úr Jézus, egy világot döntesz össze ezekbe az emberekbe. Ezek most kétségbe vannak esve. És az Úr Jézus pont ezt akarja, hogy összedőljön egy világ ezekben az emberekben, és elgondolkozzanak azon, hogy az ő kis világuk, amit ők berendeztek, a csónak, meg a lapát, meg a víz, meg hogy elsüllyed, nagyobb a világ annál, amit ti gondoltatok, és én is nagyobb vagyok, mint amit ti gondoltatok. És Péternek el kell dönteni, hogyha végére akar járni, ha jobban meg akarja ismerni, ha el akarja dönteni, hogy ez egy kísértet, vagy az Isten munkája, akkor ki kell lépni a komfortzónájából. Ki kell lépni a megszokásokból. És ez nagyon nehéz. A hagyományunkból, az, hogy több generáció óta így csináljuk, ez a szokás, ez a rend. És egyszer csak azon elgondolkozni, hogy az Isten munkálkodik, és ki kell, és valami olyat kell csinálni, amit eddig nem csináltam. És ami még az is lehet, hogy nem is lehet belőle törvényt csinálni. De nem is lehet rendszeresíteni. Az Isten néha csinál olyan dolgokat közöttünk, amit csodának hívjuk, és csodák még ma is vannak, amiből nem fogunk tudni szabályzatot írni. Hanem az Isten egyszer megajándékoz vele minket. És Péternek ki kell lépni a csónakból, és el kell indulni Jézus irányába. És ez egy olyan nehéz tanulság, testvérek, hogy néha mi akkor vagyunk a legjobb hívők, amikor nem értjük Istent. És iszonyatosan kell figyelni arra, hogy ez egy kísértet vagy Isten. És akkor a legnagyobb a hitünk, akkor vagyunk a csúcsformában. És valószínű, hogy Péter meglátta az Úr Jézust ott a vízen, mert utána úgy kiabál, hogy Uram, ments meg. Tehát valószínű, hogy megértette, meglátta, olyan látótávolságba jutottak, és amikor meglátja, és megvan, és már tudom a te akaratodat, akkor visszanézek a hullámokra. Jó, idáig eljöttem, meg a vízen vagyunk, de hogyan fogunk visszamenni a csónakba? Vagy mi lesz a hullámokkal? Hát Ilyenek vagyunk. És az Isten belevisz minket olyan helyzetekbe, az egyéni életünkbe, a gyülekezeti életünkbe, amikor elkezdi kijelenteni azt, hogy ő nagyobb annál, mint amit mi róla gondoltunk. És ez egy megrázkódtatás. Ez félelmetes. Ez megtörténik a nem hívő ember életében is, az, hogy összetörik a világképe. Hogy azzal szembesül, hogy a világ sokkal nagyobb. A világ átlép. Én megbetegedtem, elvesztettem a rokonomat, a családomat, szétesett az életem. Beteg a gyerekem. Nincsen pénzem. A viharok rám borultak, és nagyobb ez az egész, nem tudom uralni. Nincsen, a nem hívő embernek nincsen Krisztusa. És egy csoda az, hogy amikor az Isten csinálja ezt velünk, és átvisz minket egy nagyon nehéz helyzeten, akkor abban nem belerokkanunk, amikor elkezdünk süllyedni, megragad, kihúz, visszavisz a csónakba, és az lesz a vége, hogy mindenki leborul. A lelki vezetés, meg ugye a lelki pásztorság, meg egyáltalán itt beszél az ember, ez általában egy kívánatos dolog szokott lenni. Meg olyan jó. Néznek rám a testvérek. De erről se szoktunk beszélni, hogy bizony ez néha azt jelenti, hogy az embernek vizen kell járnia, és néha az ember megmerül. És vannak az ordibáló testvérek a csónakban, van a lelki vezető, akinek meg vizen kell járni, aztán amikor összejövünk, ugye nagy kérdés, hogy mit csinálunk azzal megmerültel? Aki, hát próbálkozott, aztán nem sikerült neki. Az Isten mindannyiunkat megaláz, mert ugye az egyik fele bemaradt a csónakba. A másik kilépett, de elmerült. És mindenki leborul az Isten lába előtt. Testvérek, ez egy nagyon, nagyon mély üzenetet hordozó történet, tehát ha így a részleteket végig gondoljuk, én azt az üzenetet hoztam most a testvérek elé, amiről igazán szeretnék beszélni, hogy azon gondolkozzunk el, hogy mi van akkor, hogyha egy hívő ember életében valójában ezek a lépések megtörténnek mindannyiunk életében. Tehát mindannyian onnan indulunk, hogy heródesek vagy heródiások vagyunk. Hogy az Istennel háborúba állunk. Aztán az ember elkezdi keresni az Istent, kimegyünk a pusztába. Aztán okoskodó tanítványok vagyunk, akik elkezdjük oktatni az Úr Jézus, hogy mit lehet, mit nem. Aztán evező tanítványok leszünk, beülünk a csónakba, már megkaptuk a parancsot, kisképp elvégeztem a teológiát, irány a Genezáret tava, irány a gyülekezeti munka, a misszió, beülünk, és akkor evezni kell. És akkor elakadunk. És vannak ordító testvérek. Ez is egy szakasz a hívő életben, amikor meglátom az Istent, a másik mellettem evez, elkezdem lögdösni a vállát, hogy te, ott valaki van a vízen, aztán nem akar velem beszélni. Azt mondta az Úr, hogy evezzünk, mit nézel jobbra-balra, üljél, visszaevezzél te is. Az Isten meg nagyobb. Jön a vízen. Én meg elkezdek ordítani. És vannak vízen járó testvérek is, akik most ott tartanak, hogy megállok, leteszem az evezőt, most abba hagyom kicsit az ordítást, most jól laktam ezekkel, most végére fogok járni annak, hogy hogyan is állok én az Istennel. És akkor elkezdek azokkal az eszközökkel kúszni az Úr Jézus irányába, hogy megértsem, hogy miről van itt szó. És az egésznek a vége az, hogy az Isten összerakja a gyülekezetet, meg a közösséget, meg a hívő életet, és kimondjuk ezt, amit az elején is tudtunk, hogy ő Isten fia, meg karácsony, meg minden, és leborulunk, és azt mondjuk, hogy te valóban Isten fia vagy. És azért gondolkozzunk azon egy picit, testvérek, hogy mire mondták ezek ki azt, hogy valóban Isten fia vagy, hogy fönnmaradt a vízen. Most az Úr Jézus a vízen járt, és akkor azt mondjuk, hogy te Isten fia vagy. Hát ő teremtette az egészet, ő csinálta. Csak azt mi föl se tudjuk fogni. Csak az Isten eljön a mi világunkba, és csinál valami banális csodát, hogy fönnmaradt a vízen. De egyébként leesett, mindig leesik az alma, most meg nem esik le. Mindig elmerül, most meg nem. Valamit máshogy csinál, és akkor mi meg tudjuk érteni a kis fejünkkel, hogy nagyobb a világ, és nagyobb az Úr Jézus, mint amit mi gondoltunk. Lelkipásztor kérdés, ugye? Miért az Isten meg tudja akár ennek a gyülekezetnek is oldani egy pillanat alatt a lelkipásztor kérdését? Én könnyen beszélek, mert most nem engem küld ide, de annyit mondhatok, testvérek, hogy ha az Isten mondja valakinek, hogy jöjjön, akkor az gyűnni fog. Tehát ott nincs kecmec. Az Isten mond valamit, azt meg kell csinálni. Úgyhogy nem lehet ellenkezni. De a lelki pásztorok is tartanak valahol. Tehát a felnőtté válásban most abba belegondolunk, hogy az Isten vezet minket a hitbeli felnőtté válás útján. És mi is tartunk valahol. Talán oktatjuk az Úr Jézust. Talán evezünk. Talán kiabálunk, vízen járunk. Mi is tartunk valahol. És amikor ide kerül egy lelkipásztor, akkor egy lelkipásztor is tart valahol. Testvérek, a szolgálat nem egy egyszerű dolog, néha a hitbeli felnőtté válást is meg tudja akadályozni a gyülekezeti szolgálat. Elmondom, hogy hogyan. Mondjuk vannak a pusztába járó jóléti testvérek, akik egy kis örömet szeretnének. Nekik egy jóléti evangéliumot kellene mondani. És akkor az ember elkezd beszélni, hogy jó az Úr, és aztán érzem, hogy vinne előrébb az Úr, de a gyülekezetek mindig ugyanaz kell. Vagy evezős gyülekezet, egy hajtós gyülekezet, és akkor tulajdonképpen egy olyan lelkipásztor kéne, aki üti a tamtamot, meg suhogtatja a korbácsot, hogy jól tudjunk evezni. Aztán a lelkipásztor, bekerülünk a viharba, tovább kéne lépni, és a gyülekezet meg azt mondja, hogy nem, nekünk mi nem akarunk kiabálni. Nem akarunk kiabálni, nem akarunk tovább lépni a hitünkbe. A lelki pásztor is tart valahol, és a gyülekezet is elvár valamit a lelki pásztort, hogy hogyan beszéljen, mit csináljon. Most el kell döntenünk, és ez egy hatalmas lehetőség, amikor az Isten megállít minket, beleenged egy viharba, beleenged egy nehéz helyzetbe. Megállhatunk és elgondolkozhatunk azon, hogy akarunk-e igazán Krisztus központú életet? Mi volt az Úr Jézus életének a középpontjába? Az Atya. Fölment a hegyre. Beszélt az Atyával. Ez azt jelenti, hogy ha mi ezeken átmegyünk, amikor az ember benne van egy betegségben, egy nehéz helyzetben, akkor azt megéli. Ott az fáj, az pánik, az gyász, azzal nem lehet mit csinálni. Ezt megéljük. De vannak pillanatok, amikor fölmehetünk az Úr Jézusra a hegyre, és kiderül, hogy az életünknek van egy felülnézete. Kiderül, hogy nem véletlenül vagyok én most ebbe benne. És eltölt egy öröm, hogy az Isten kezébe van az életem. És ez egy dolog, hogy én rájövök, hogy az Isten szervezi az életemet, de megtörténik az, hogy rájövök, hogy a mellettem lévő életébe is, ugye a hitbe visz minket előre az Isten, és rádöbbenek, hogy a többi ember, akiket behoz ide ebbe a gyülekezetbe, vagy akik körülöttünk élnek, azok is a hitbeli növekedésnek egy-egy fázisába vannak. És vannak olyan gyülekezetek, akik mondjuk azt mondják, hogy mi evezős gyülekezet vagyunk, és aki máshol tart a hitbe, az ne is jöjjön ide. A Krisztus központú hívő élet, meg a hitbeli felnőtté válás, az azt jelenti, hogy el tudok azon gondolkozni, hogy az Isten mit végez most a másik embernek az életébe. Egyébként tele van a mai keresztény kultúra ilyen réteg gyülekezetekkel, ahol egy adott tanítás, vagy hitbeli magatartás kerül a középpontba, és aki azt szereti, hogy egy korosztály, az oda megy. És az a kérdés, hogy itt mit akar az Úr csinálni velünk? Ezt nem tudom megmondani, ezt nem tudja más, nem tudja egy lelkipásztor. Nekünk kell megállni, és megkérdezni, hogy mit akarsz, Uram? Milyen gyülekezetet? Krisztus központúság azt jelenti, hogy én már lehet, hogy most éppen vízen járok, a másik most indul a partról, vagy lehet, hogy éppen még Heródes, és éppen még foggyul akart ejteni az Isten igéjét, de elgondolkozok azon, hogy lehet, hogy őt is az Isten viszi előre a hit útján. Ha magamtól kéne mondani, akkor úgy alapból azt mondanám, hogy ne akarjanak a testvére Krisztus központú gyülekezetet, mert fáradtsággal jár. Mert nagyon kevés hely van, ahol ilyen lelki táplálékot, lelki otthont kap az ember. Nagyon rideg ez a világ. És hogyha ez a gyülekezet elkezdi szeretni egymást, és megértjük a különbségek okát, meg ha egy szerencsétlen betéved, azt is elkezdjük szeretni, mert örömünk van benne, akkor elkezdenek jönni az emberek. Akkor elkezdenek jönni emberek, és az fárasztó. Aki dolgozott lelki egészségügybe, az tudja, hogy az egészségügy az nem mindig egy szép szakma. Feleségem gyógypedagógus, és nagyon szép dolog, de amikor gyerekeket kell 8 órakor etetni, akik nem tudnak nyelni, az egy kemény pont. A feleségemnek mégis örömet és áldást ad ebbe a munkába az Isten. Testvérek, az élet, ha nem lenne ebbe öröm, ez engem is megkísért, hogy minek foglalkozok én ezzel. Hát a másik több pénzt keres, nagyobb kocsia van, könnyebb a munkája. Ez az amaz, ahogy én elképzelem az ő életét persze. Minek csinálom ezt? Ebben öröm van. Ez egy csúnya kép lesz, amit mondok, de ha kihozzuk a temetőből a csontvázakat, akkor nem tudjuk megmondani, hogy ki kicsoda. A bűn és a halál a személytelen, a sablonos. Ugyanazt a bűnt követik el 2000 év óta az emberek, heródesek tömkelege, halászok tömkelege, bűnös emberek tömkelege, paráznák tömkelege, sorolhatnánk. Ismétli saját magát ez a daráló. Személytelen, a halász személytelen. Az Istennel való élet, az pedig személyes. Személyesen az Úr Jézus lehet benne. És az azzal jár, hogy elkezdek máshogy csinálni dolgokat, mint amit én akarok, mint amit én gondolok, és amikor elkezdek engedelmeskedni, egyszer csak az Isten megdicsér. És azt mondja, hogy amit most csinálsz, azt jól csináltad. Lehet, hogy szokatlan, lehet, hogy fáradtságos, de nem kevesebb lesz, hanem több. És aki ezt egyszer megtapasztalja, az nem tudja abba hagyni. Az Krisztus központú életfüggőséget kap. Szeret az Istennel együtt élni, mert jó az Istennel együtt élni. Testvérek, én most nem egy olyan tanulságot hoztam a vasárnapi istentisztet, hogy négy láb jó, két láb rossz, vagy olvassuk a Bibliát. Ez egy gondolatmenet. Elő lehet venni a 14. fejezetet, meg lehet állni Isten, hogy én hol tartok, el lehet gondolkozni azon, hogy engem érdekel egyáltalán, hogy valaki hol tart mellettem. Szoktam-e kérdezni? Odafordulok-e mások felé? És lehet együtt kérdeznünk az Urat, hogy milyen gyülekezetet akarsz te itt, édesatyánk? Befogadó, szeretetteljes gyülekezetet, hogy maradjunk egy réteg gyülekezet, egyféleképpen gondolkozzunk. Ezeket Isten elé kell vinnünk, testvérek, és az ő vezetését keresnünk együtt. Gondolatmenetet hoztam most elétek, testvérek, ragadjatok meg belőle egy valamit, amit Isten a szívetekre helyez, és azt vigyétek tovább. Közösen imádkozva válaszoljunk. Közösen szoktak a testvérek imádkozni az ige hirdetés után?
Imádkozzál most.
Jó, akkor én imádkozom. Úr Jézus Krisztus, hálát adok ezért a szeretetért, kedvességért, amit ebbe a gyülekezetbe megtapasztalhattunk. Te látod, Uram, hogy mi milyen méltatlanok és kicsik vagyunk, de olyan jó azt átélni, Urunk, hogy Te mindannyiunknak helyet készítesz. Olyan jó arra gondolni, Urunk, hogy bárhol tarthatunk a hitbeli növekedésbe, ha Te vezetsz minket, ha Te építed az életünket, akkor az jó irányba halad. Így szeretnénk most leborulni a Te színed előtt. Kérünk, hogy világíts bele az életünkbe, a szívünkbe, a gondolkodásunkba, a gyülekezeti életünkbe, és azért imádkozunk, hogy Te állj meg a középen. Még ha nehéz is, és nem tudjuk kimondani, hogy rázd meg az életünket, mert Uram, ki akarja azt közülünk, hogy nehezekbe kerüljünk. Kérlek, Uram, mégis tisztíts meg minket, és újítsd meg ezt a közösséget, újítsd meg a hitéletünket. Adjál nagy bátorságot, nagy szeretetet a szívükbe, hogy így tudjunk neki menni a következő hétnek, és a következő évnek. Add, Urunk, hogy világítani tudjunk. Hisszük, Urunk, hogy ez a gyülekezet a Te munkád, és Te fogod az itteni életbe és munkába megdicsőíteni a Te nevedet. Legyen a dicsőség egészen a Tied, Urunk. Amen.